Tisztelettel köszöntöm Önöket, nagyon sokat gondolkodunk, hogy miről beszélgessünk ma.
Tipikus
olyan hét volt, amikor annyira nem történt semmi, hogy alig bírtuk összeválogatni a témaköröket. Hát egyébként betegség tizedel minket. Konok Péter influenzás, akkor a Reichert Janinak a fogafáj. Csintalan Sanyi eltűnt az étterben, valahol Bugacon. De azért várjuk, lehet, hogy megérkezik, akik viszont itt vannak. Dévényi Pista.
Üdvözletem.
Szerető Szabolcs.
Jó napot, jó estét.
Balogh Gábor.
Sziasztok.
A másik Balogról fogunk beszélni.
Aki H nélkül írja a nevét, gyorsan szögezzük le, hogy összeset lehessen téveszteni.
A cinizmus. Ekkora mázlimi, azért a legtöbb Balogh H-val írja.
Igen, igen, azért most örülök, hogy nem az a írja, igen.
A cinizmusnak nincs határa. Kimondtam a Kossuth Rádióban reggel az imát. Balogh.
Hát van
Zoltán. Tudják, hogy a keresztneven kell egy kicsit.
Jó. Ilyeneket én szoktam csinálni.
Szóval Balogh püspök úr mondta reggel az imát, úgy érezték a szerkesztők nyilván, hogy ez az a pillanat, amikor ő neki kell megnyitni a felek lelki üdvét reggel. Mit szóltok úgy egyébként mindenről? Mert azért itt a Magyar Hang itt van a kezemben, és itt fölsejlik egy új szál ebben a cikkben, ami teljesen logikussá teszi az egész történetet. Szerintem azért le kell lőjük, nem tudjuk nem lelőni.
De tudjuk.
Tudjuk?
Igen, megveszik el, olvas.
Nem beszélünk róla?
Nem.
Akkor majd én bedobom.
De én nem tudom, miről beszélsz egyébként.
Hát az a lévai szárról.
Hát.
Azért erről eddig legalábbis a közbeszédben, amely pedig én mostanában
azért... Nem, ez benne van a cikkben.
Benne.
Nem olvasod, figyelmesen a saját lapodat látod.
Ne viccelj már, a vezércikk ismertetében.
Jó, akkor ennyit el lehet mondani, amit elmondtam.
Na.
Ennél rosszabb lapreklám.
Mert itt igazából ugye arról van szó, hogy ez az erdélyi kör, ennek az ügynek a hátterében ott van, tehát ugye a... Most azt mondom, hogy KN, de azt hiszem teljesen mindegy. Tehát aki miatt az egész botrány kipattant, ugye... Az ő hátországát térképezzük föl, és itt tűnik föl a miniszterelnök felesége, és amiből nyilvánvalóan nem következik még az, hogy neki ebbe konkrétan bármilyen szerepe volt, de hogy mondjam, azért ad egy érdekes árnyalatot ennek az ügynek, és persze azt is tudjuk még, hogy nyilvánvalóan, ha Balogh Zoltán lemond, és azt gondolom, hogy azért előbb-utóbb ez be fog következni, akkor sem értünk még az ügy végére, tehát itt nyilván nagyon sok az elvarratlan szál még, nagyon keveset tudunk az ügy, nem azon a lényegét, azt tudjuk, de hogy ki mindenki volt ebben szerepe a háttérben, azt nem tudjuk, és hát ugye Balogh Zoltán végül is annyit tett most, hogy végül is ugyan egyrészt elismerte a felelősségét ebben az ügyben, tehát elmondta azt, hogy igen, ő azt javasolta Novák Katalinnak, hogy... K. Endre, ugye a pedofil bűnöző bűnsegédje, az kapjon kegyelmet. De azért ezzel nyitva, azzal, hogy ő nem mondott le, ezzel mondjuk járulékos veszteségként mondjuk ugye a református egyházat, azt gondolom, hogy egy nagyon mély gödörbe...
A fuldokló a segítséget.
Igen, a mély gödörbe taszította, de úgy látszik, hogy ebben a rendszerben még ez is belefér, tehát valami ennél is fontosabb szempont. Ugyanakkor azt is jelezte, hogy hát ő elviheti a balhét, de ő ezt egyedül nem akarja elvinni, és ez nyilvánvalóan akár egy üzenet is lehet sokak számára, hogy azért ennyire olcsón nem lehet ezt megúszni. Ugye most már látszik, hogy nagyon erősen követeli a kormányoldal is, vagy a sajtójuk, ugye ilyen sejjem zsinór küldések, meg ilyenek vannak, ugye.
Ezt nem érzem. Ezt tudom, hogy benne volt ugye a témák között is, hogy sejjem zsinort küldött Bajer Zsolt.
Bajer Zsolt
de az nem ugyan, az más. A sejjem zsinór az a Magyar Nemzetben megjelenő vezércikk szokott lenni.
Volt.
De volt cikkot. Tehát a másik szerzőjét.
Kut Gerge írta is volt, és a baj egyértelműen.
Okay,
csak a nevét nem írt le Balognak.
De nem mindegy, hogy kiítom, hogy azt gondoljátok, de szerintem Szabolcs, te is tudod, te is áruló vagy, hogy megvan a funkciója annak is, szerepe, kiírja, mit, tehát hogy ezek ilyen, ez inkább ilyen próbarepülés, nem tudom.
Meteorológiai légöm.
Igen. Nem a Huth Gergővel fogják elküldetni, és azt, hogy a Bajer Zsolt a blogján azt írja, hogy mekkora szenzációs cikk született, és mindenki gondolja végig, az még nem a sem zsinór, az az lesz, amikor a Magyar Nemzet vezér cikkében mondják azt, hogy ez vállalhatatlan, és mint ahogy a kvázi a Novák Katalinnál megtörtént. Tehát szerintem ez még nem az, de valami tapogatózás, vagy nem tudom ki.
Az biztos, hogy a Fidesznek nem jön jól az, hogy Balogh nem mond le. Egyrészt azért, mert nem lehet, tehát az, ugye, hogy ő elviszi úgymond a balhét, már akkor végül is az utolsó olyan ember lépne le a színről, akiről jelen tudásunk szerint, akit jelen tudásunk szerint közvetlenül kapcsolatban tudunk hozni ezzel az üggyel. Mert hát egyáltalán ugye ennek van egy ilyen nehezebben körülírható közérzületi hatása. Tehát amikor azt látják az emberek, hogy jó, ketten lemondtak, most az megint más dolog, hogy ezt ki mennyire hiszi el, meg a rendszer belső mozgásait mennyire látja, de összességében ennek mindig van egy belső feszültséget enyhítő hatása, lelépő ember. És aki viszont marad és befeszül, ráadásul annyira közel áll a jelenlegi hatalomhoz, mint Balogh, az...
De tényleg annyira közel áll? Mert úgy érzem, hogy ő most már súlytalan figura.
Lehet, hogy ma már az, de emblematikusan a közvéleménybe beágyazódva ő úgy van, mint egy egykori fideszes miniszter, mint egy olyan ember, aki a valóban a miniszterelnök feleségéhez, sőt a miniszterelnököt is személyesen közel állt, a családhoz is általában ő közel állt. Egy olyan ember, aki hatalomhoz közel van, és nem mond le, ezzel megakasztja azt a kommunikációs gépezetet, ami a Fideszben ezt a tabularázát akarta volna, hogy letörölni ezt a táblát, és azt mondani, hogy kezdjünk el fölírni valami mást, mit tudom én, újra a migránsokat, meg a nem változtatókat, meg Brüsszel, és nem tudják letörölni, mert ez az ember, ez úgy van fölírva erre a táblára, hogy ez a szívás most nem viszi. Tehát nem hajlandó leolvadni erről a tábláról, és ott marad. Hogy miért, azt nem tudjuk. Én szerint, nekem inkább az gyanúm egyébként, hogy örülnének kormány közelből, hogyha ő most inkább lelécelne. Tehát nem hiszem, hogy őt védik. Lehet, hogy még a Selyem Zsinór nem érkezett meg, de elképzelhetetlennek tartom, hogyha a kormány védeni szeretné őt, akkor lejöhetnének ilyen, akár csak tényleg ilyen léggömként feleresztett reakció. Tehát biztos, hogy mérlegelik azt, hogy adott esetben leszedik őt, viszont vigyázniuk kell, mert aki követi a közéletet, az tudja, hogy a magyarországi egyházak, és azok közül még pont a református, tehát az egyházak általában közel vannak a kormányhoz, a református nagyon közel van, de ettől függetlenül azért arra ügyelnie kell a kormányzatnak, hogy az egyház autonómiáját legalább papíron tiszteletben tartsa. Tehát a miniszterelnök nem mondhat olyat, vagy bárki a kormányból, hogy Balogh Zoltánnak egyetlen bármi mit kéne tenni ebben a helyzetben. Ami egyébként a megszólását illeti, ez visszaigazolta azt a régi tételemet, hogy a morális leépülés előbb-utóbb szellemi leépüléssel is jár. Ugye ezt mindig úgy szoktam magyarázni, de ezt is elmondtam már, hogy ugye pont ha már egy tükörről van szó, hogy ha morálisan leépülsz, röviden szaremberré válsz, akkor minden reggel tükörbe kell nézned, és ameddig megvan az a szellemi képességed, hogy tudd, hogy milyen emberré váltál, addig ez kellemetlen. Hozzáhűlsz, hogy már ne vedd észre, hogy milyen vagy. És szerintem az emberek általában itt szoktak bukni. A Balogh olyan rossz beszédet mondott, ami a teljes morális súlyát ennek félreteszem, kizárólag csak azt nézem, hogy ez kommunikációs szempontból milyen volt, rettenetesen rossz volt. Nézzétek meg a Novák Katalin beszédét és a Balogot, és mindkettőt nézzétek meg hang nélkül, tehát a gesztusok szintjén. A Novák az profi lemondó beszédet tartott, a megtört asszony, akit az arcán kiült, a hibázott, a megrendült, könnyes szemű asszony. Ez meg ki mennyire hiszi el, stb. Ennek van kommunikációs ereje. Balogh ránézésre rezzenéstlen arccal nézett a kamerába. Tényleg egy ilyen pszichopatológikus tüneteket mutató figurát láttunk egyrészt. Akkor amit mondott, hát gondoljatok bele, hogy azt mondja, nem elég, hogy világosan beismeri azt, hogy a kegyelmi kérvényt ugyan nem ő nyújtotta be, és nem ő terjesztette föl, ez jogászkodás, de hogy egyértelműen javasolta ezt a kegyelmi kérvényt, hogy egyébként, ha belegondoltok, ha mindenáron maradni akar, nem lett volna kötelező beismernie, de ő úgy érzi, hogy már ezt is megteheti, és még hozzátette, hogy bocsánatot kér ugyan, de nem azért, mert a kegyelmi kérvényt támogatta, hanem azért, mert a református egyház számára ezzel kárt okozott. Semmivel nem okozott nagyobb kárt, mint ezzel az egészen elképesztően buta és hitvány mondattal.
De tudod, miért lehet
mert csak egy mondat engedj, csak hogy miért gáz ez nagyon? Hát gondoljatok bele, ez itt rántja igazán morálisan magával az egyházát. Mert ez olyan, mintha ő úgy vélné, hogy a református egyház, a református emberek közösségének az lenne ezzel igazából a baja, hogy ez nekünk milyen szarul jött ki.
Persze.
Tehát, hogy egy abszolút egy ilyen cinikus érdekelvű közösségként határozza meg az egész egyházát, ami nyilván ebben a formában persze, hogy nem igaz, hát rengeteg tisztességes hívő ember, lelkész, stb. Van. De hát, ha ő ezen a morális szinten áll, akkor lehet, hogy már csak ezen a morális szinten képes értelmezni a világot is maga körül. És ez az igazán árulkodó.
Na, hogy ennek a Balognak, a Balog mozgásának szerintem egy magyarázata van, hogy nem ő a fő játékmester ebben a történetben. Abszolút. Ugye, hogy, de most menjünk oda vissza.
A három kulcsszereplő mozgásából látszik, hogy ők csak valamilyen kvázi parancsot hajtottak.
Hát igen, de ezt tudtuk eddig is, vagy már itt ezt nagyjából az elejétől lehetett tudni, csak mindenki tippelgetett, meg találgatott. Jó, de most is még azért ez zajlik, bár valahogy azért napról napra úgy közeledik a végső igazság pillanata, vagy legalábbis úgy tűnik, vagy reménykedjünk benne, hogy elérkezik, de hogy mert az a sztori, hogy Balog, aki valóban már nem annyira fontos fideszes, meg tudom én, de ebben a Novák Katalin dimenzióban ő nagyon fontos ember, ugye, mint az egykori mentora, és a többi. Tehát, hogy ott ez teljesen érthető volt, még hihető is volt az a magyarázat, hogy a Balog mint református, ugye hozza ezt a sztorit, és hogy ők azt a sztorit vitték a Novák Katalin elé, amit le is írt ugye a K. Endre ezen a bizonyos Facebook oldalon. Az egy vagy két napig létezett ez az oldal, ez a Bicskei Gyermek Intézet igazgató helyettese voltam, ami ilyesmi néven futott, és leírta, hogy ez koncepciós per volt, tele volt eljárási hibákkal, nem követette semmit. Valószínűleg ez a sztori futott egyébként otthon Erdélyben is, tehát hogy valahonnan onnan jön az egész, hogy itt van az ember, akit meghurcoltak, és most már elég a szenvedésből, és kezdjünk már vele valamit.
Ebben a körben ő az áldozat.
Igen. És mert ez a magyarázat. És a Novák Katalin elé a kegyelmi kérvény már úgy érkezik, hogy ő ezt a sztorit ismeri Balogtól, szerintem.
Uh-huh. És
én megnéztem most.
Várjál, még azt sem tartom elképzelhetetlennek, hogy ezt folytasd majd is, hogy a Balog még mondja is, hogy hát ugye ő a kapocs az Orbán család és a Novák Katalin között. Tehát ő mondja, hogy te, Kati, hát ugye nem gondolod, hogy de nem beszéltem meg.
Azt lehet, hogy nem is kell mondani, hanem azt feltételezni.
A rendszer ilyen, de ha még mond egy ilyet is, hát a Novák Katalin nem fogja fölhívni a Lévai Anikot, hogy Kati. Anikót, te mondtál ilyet?
De azért ne vigyük bele, mert ezt nem tudjuk. Amit nagyjából
csak azt mondom, hogy ez életszerű lenne.
De az is életszerű lenne, hogy ebben a rendszerben bármi életszerű. De azért ne vigyük bele így a lévai szállat, mert azt nem tud még csak megtámasztani is ezt, hát, hogy az még nagyon lóg a levegőbe.
Ez a háttér, véleményből a háttérben meghúzódó
szállat. Igen. Ezt ismerjük, ezt a fogalmat. Azzal kezdjük valamit, ami azért már nagyjából úgy ismert. Szóval én megnéztem a Novák Katalin lemondását ma reggel még egyszer, tehát rendezői változat, ebben nem mond.
Jászd újra!
Mert valami úgy nem stimmelt nálam, és azt mondja a Novák Katalin ebben a könnyes szemű beszédben, hogy a kegyelmezési jogkör mindközül talán leegyezik, igen, mert egy ember életéről kell dönteni a kegyelmi kérvény, és igen, rendelkezésre álló információk alapján, és itt van szerintem egy nagyon-nagyon fontos, túl őszintére sikerült ez a rész. Tavaly áprilisban abban a hiszemben döntöttem a kegyelem mellett, hogy az elítélt nem élt vissza a rábízott gyermekek kiszolgáltatottságával.
Na most ez érdekes, mert tehát, ha látja az ítélet...
Várj, pont ez az, tehát hogy itt mondja, itt vallja be, itt ismeri el a Novák Katalin, hogy ő a K. Endre sztoria alapján döntött. Tehát nem a bíróság, nem a izé, hanem amit oda hozzá bővítek. Ez az egyik, ami...
Ez egy tragédia, gyerekek. Persze. Egy ilyen ügyben másik... nézi meg a izét a bírósági döntést.
Szerintem megnézte.
Megnézte, de ott volt a...
De volt egy másik narratíva, amit ő...
Hagyjatok már, mert hát megcsintolom a
mazőjét. Oké, ha ki ott ül, azt látod, az milyen nehéz.
Milyen szemet kapcsolatban.
Nem, mert azért, mert hogy szerintem ez egy nagyon fontos mondat a másik. Hogy a rendszer hogy működik, hogy nem is kell már egy telefonálgatni, meg odaszólni sokszor. Ugye a Varga Judit visszaküldi, vagy úgy küldi a Sándor Palotába ezt a kérvényt, hogy nem javasolja. Novák Katalin aláírja, nem cáfolták. Mindent eltek, nem cáfolták. És úgy kerül vissza ugye megint az igazságügyi minisztérium, vagy a Varga Judit széttárja a kezét. De miért? Azért, mert azt gondolja, hogy ha aláírják, annak ellenére, hogy a minisztérium azt mondja, hogy nem javasoljuk, akkor ott valami felsőbb hatalom is van, az rábólintott, akkor neki itt csak... És nem járhat utána. Na, ezek a felülről vezérelt, kőkemény, egykézben tartott rendszerek, ezek úgy működnek, hogyha te ilyenkor felemeled a telefont, és próbálsz a döntésnek, vagy a elképzelt, vagy a vélelmezett döntésnek utána járni, már maga az aktus, hogy te érdeklődsz, a te alkalmatlanságodat bizonyítja. Tehát nem teheted meg.
Megbízhatatlanságodat.
Na, plusz azt is. De az alkalmatlanságodat mindenképpen. Tehát ez meg a rendszer hibája. De ezt én láttam a közmédiában, hogy így működik. Tehát egy csomó hülye döntés azért született meg valamilyen szinten, mert az emberek nem merték megkérdezni egyel, kettővel, hárommal fejjel, hogy akkor mi a pálya, mert ha megkérdezem, akkor azt fogják gondolni, hogy meg nem tudom megcsinálni, és többi. Ez inkább úgy maradtak. Ez egy nagyon hasonló. Ugye ezt pedig a Magyar Péter mesél tulajdonképpen a első, még viszonylag értelmezhető Facebook bejegyzésében. Ennyi, tehát hogy mondom, a Novák Katalinnak ez az elszólása, a Balogh Zoltán, az egy beismerő vallomás volt, amit ő ott elmondott ezzel a pszichopatikus hangulatban és jellemmel, az tényleg egy beismerő vallomás volt, és itt van mellette a Varga Juditnak a sztoria, tehát hogy ez így összeállna, és akkor még lehet, hogy majd még talán kiderül még.
Annyit akartam mondani, hogy igazából nem is az a kérdés, tudod, hogy a Novák Katalin, vagy a stábja, vagy nem tudom, mit nézett meg ebben a peranyagban, vagy mit nem. Mert abban a rettetesen terjedelmes írásban tulajdonképpen föl is van tárva a peranyag lényegi része, csak ellentétes előjellel, hogy nem igaz, nem úgy volt, mindenki kényszerített, hazugság, stb. Ilyen koncepciós per van. Itt az volt az egészben a szomorú, és a Nováknak a... Itt nem lehet megkerülni azt, hogy egy tökéletesen alkalmatlan ember ült az államfői székben, megmondom, hogy miért gondolom ezt. Most azt hagyjuk, hogy most akkor ő hogy volt fideszes, meg kinek volt, mennyire szimpatikus, meg mit tudom én. Nem ez a kérdés. Én a magam részéről szubjektíve még szimpatikusabb embernek is tartottam, mint Ádert például. Tehát nem ez a kérdés. Azért bukott le az alkalmatlanságával.
Ez nem volt egy kemény verseny.
Nem egy nagy verseny, persze. De most már egyébként kiderült, hogy mégis az Áder volt alkalmasabb, például épp a kegyelmi dolgok kapcsán, hogy Áder nagyon ritkán adott kegyelmet, és neki amúgy is az volt a vélemény, hogy nem annyira jó ezzel dobálózni. De a Novák úgy értelmezte ezek szerint, bár ugye nem indokolták, de hogy ez az egész sztori is, pláne tényleg, hogy jó szemmel észrevetted ezt a mondatot, nekem nem is tűnt föl, hogy ő gyakorlatilag ebben a beszédében negligálta az ítéletet, tehát kétségbe vonta. Na ez az, amit viszont a köztársasági elnök soha semmilyen körülmények között nem tett meg. A kegyelem arról szól, hogy igen, elismerem, hogy bűnös, illetve nincs dolgom vele, hogy az-e, mert a bíróság elítélte, nem tudom felülvizsgálni. Én a bűnösségem mellett találtam olyan körülményt, például azt, hogy mit tudom én, a szexuálisan bántalmazó apját vagy férjét ölte meg, és egy csomó ilyen volt, vagy a kislányát segített át alával, aki haldoklott, de ezek ettől még per definíció nem súlyos bűncselekmények, amire a bíróság nem tud nem elítélő határozatot hozni. Sokszor már maga a bíró is tulajdonképpen úgy hozza meg, hogy van egy összekacsintás, hogy dobjátok föl kegyelmire, mert nem lehet más csinálni.
Igen.
Ez nem ilyen ügy volt. És kiderült, hogy ráadásul tényleg nem arról volt szó, hogy szegény édesanyja beteg volt, hogy mit tudom én, nem, itt arról volt szó, hogy Novákot meggyőzték arra, hogy egy hibás bírósági ítélet született, csak hogy neki ezzel semmilyen dolga nem szabadott volna, hogy legyen. Ő neki erre azt kellett mondani, hogy én elhiszem önnek, nem tehetek semmit nekem, ez nincs jogköröm. Ez nagyon-nagyon veszélyes precedens.
Igen, és ez nagyon fontos. Nem nagyon van róla szó, én most voltam egy műsorban, de most mit szégyenlősködjük, nincs itt Sanyi, el lehet mondani más műsoroknak is a címét, hogy a ATV-n a Csat című műsorban, és három jogásszal zártak össze engem. Azt mondták, azért kell, hogy ne jogászkodják szét a műsort. Én voltam az a szerencsétlen, tudod, aki nem tud jogászkodni. És ott mondta a Momentumos Gergely, hogy pont amit te is mondasz, hogy ha egy kegyelmi kérvény azon alapszik, hogy nem volt jó az ítélet, azt így kell azonnal lelökni a földre.
Mert azt hívják felülvizsgálati kérelemnek,
ami volt is ebben az ahhoz nem lehet semmilyen között. Ha az édesanyjával történik valami, vagy mondjuk K. Endre, de nem kívánom ezt mielőtt, tehát hogy mondjuk K. Endre halálos beteg, és még egy-két hete van hátra, és ezt szeretné otthon zabolán törteni a családjával, ilyenekre. Tehát valami új körülmény, ami megengedi azt, hogy ő most kegyelmet kapjon. De nem az, hogy az nem lehet tényező a történetben. És ez abszolút igazad van, hogy itt van vége a Novák Katalinnal kapcsolatos bármilyen szintű ilyen meg olyan köztársasági elnök volt. Hát ha ezt nem tudta, és nem tudta senki a stábjában, és nem mondta senki.
Vagy nem merte, itt megint a rendszer sajátosságai.
Akkor tök mindegy, akkor
mert el tudjátok képzelni, hogy a Sándor volt a jogi osztályán, hogy az igazságügyminisztériumban. Nem volt egy csomó olyan szakember, aki egyből a homlokára csapott, hogy te jó Isten, mi ez a baromság? Hát biztos, hogy volt, vagy nem mert szólni, vagy még az is lehet, hogy szólt, hát nem tudjuk, ugye nem minden van írásba adva, és ami írásba van adva, se láttuk még, hogy azt mondták, hogy jó, rendben van, köszönjük a véleményét, Béla, akkor ez majd a elnökasszony eldönti.
Bocsánat, Szabolcs, már látom, hogy már feszül benned a téma, de hogy csak annyit ja, még...
De még tovább
feszül. De azért még kicsit feszül, még van ember, még ott van tér erről a feszülésre. Nem csak annyit még ez a jogi részhez, hogy, és lehet, hogy ez magyarázza azt, hogy miért nem indokolta, és utána se indokolta. Tehát még a lemondáskor, vagy előtte nem akart lemondani, mert tudjuk, hogy morális hős lett belőle, de azért gondoljuk már vissza a köztársaság elnök mozgására, kommunikációs mozgására. Hát szó nem volt arról, hogy bármiféle felelősséget vállalt ja, az ügyben. Tehát hogy lehet, hogy az indoklás is ezért maradt el. Mert hogyha valóban ez egy olyan kegyelem lett volna, amit meg lehet valahogy indokolni, és lehet, hogy az is aztán vitát gerjeszt, és lehet, hogy abból is aztán a társadalom egyik fele nekifeszül a másiknak, itt ami teljesen mindegy, de mégiscsak előállhatott volna valami indoklás, és azt mondja, hogy hibáztam, de azért mert, és de nem tudta megtenni.
Igen, tehát
Novák Katalin... ez indokolhatatlan.
Novák Katalin nyilvánvalóan nem hős, hanem amit tett, az a elvárható minimum egy ilyen helyzetben, de azt gondolom, hogy ő tartozik magyarázattal a magyar társadalomnak, és valószínűleg soha nem fogja törleszteni, mert tudjuk, hogy miért, mert itt már a magyar Péter felé is haladhatunk, tehát itt is sokszor elhangzik most az omerta kifejezés, tehát hogy bizonyos dolgokat nem szabad elmondani.
Lapoljának.
Igen, tehát mert ugye valóban annak a lemondó nyilatkozatnak az abban a hiszemben ez a kulcs szó összetétele, ugye, ami arról szól, hogy őt valakik meggyőzték, de egyáltalán nem beszélt arról, hogy ki. Most az egyik láncszem a helyére került, a puzzle egyik darabgája, hogy ott van Balogh Zoltán, de bizony ez a kép még nem teljes. Ezt mindannyian tudjuk. Azzal egy kicsit vitatkoznék, hogy a Balogh mennyire befolyásos, vagy azt mondjuk, hogy annyira már nem befolyásos, mint korábban. Én azt gondolom, hogy ő ennek a Fidesz világnak azért mind a mai napig, most már látható, inkább múlt évben beszélünk róla, de szerintem az egyik kulcsfigurája volt, ugyanis az ő, és is szó van ebben a háttéranyagban. Tehát neki volt egy olyan köre, aminek részese volt a Varga Judit is, Novák Katalin is, Gulyás Gergely is, és még jó páran. Tehát azért ez egy olyan nagyon erős érdekcsoport volt, ami ugye behálózta a kormányzatot.
Ahol ő volt a csúkanyó? Ő volt a csúkanyó? Tehát a többiek...
Már a Balogh Zoltán?
Már a Balogh, igen. Hát, most nem kétszer arra
lényeg. Okay. Csak hogy használd a tábori lelkész.
Jó, a mentor.
A tábori lelkész, és mindenki a kis katona, a fiatal kis
katona. Hát, valahogy mondjuk akkor ezt a ilyen irodalmi hasonlót, az ő köpönyegéből bújtak elő ezek az emberek.
Egyik tehát,
hogy
minden
Balázs
Tábor.
És hogy azért ez a úgymond, akkor nevezzük ezt hálózatnak. Ez egy nagyon erős hálózat volt.
Amellett
neki a miniszterelnök azért az egy nem csak politikai szövetség, hanem ott egy lelki szövetség volt. Tehát az arról nyilatkoztak is, meg ezt lehetett tudni, hogy mondjuk így a 90-es évek elén, ha visszaemlékszünk, akkor Orbán Viktor azért mondjuk a keresztény identitását olyan nem hangsúlyozta túlzottan. És akkor azt nagyon finoman fogalmaztam. Aztán ez a keresztény identitás megjelent, és ennek én a őszinteségét, meg hitelességét nem ki vagyok, hogy ezt én megkérdőjelezem, vagy erről bármit is mondjak, de ebben a lelki folyamatban a Balogh Zoltánnak volt kulcs szerepe. Tehát, hogy ja, nem gyónás, mert ugye a reformátusoknál ilyen nincsen, de azért ez egy nagyon-nagyon-nagyon szoros, a politikainál is erős, szorosabban emberi kapcsolat van közöttük, és nem befolyásos. Hát azért a második legnagyobb magyarországi felekezetnek, a református egyháznak, most itt jelzem, hogy bár ezt máshol is mondtam, én is református vagyok, és ezért ez egy nagyon kellemetlen ügy az én számomra is. Az első embere lett még hozzá, úgyhogy nyilvánvalóan politikai hátszéllel. És ugye azt mondtad, hogy a Novák abszolút alkalmatlan volt, ilyen értelemben a Balogh is alkalmatlan a református egyház vezetésére, de valójában, ha az Orbáni rendszer logikáját nézzük, akkor ők voltak ebben a koordinátorrendszerben a legalkalmasabbak. És vagy ez az innen nézett alkalmasságuk vezetett a bukásukhoz is, vagy vezet a bukásukhoz, most megelőlegeztem Balogh Zoltánnak. Ezt a dolgot már morálisan azt gondolom, hogy ez már megtörtént, ez már egy befejezett múltidő. Mert úgy viselkedtek, ahogy ebben a rendszerben viselkedni kell. Mert hogyha Novák Katalinban lett volna csírája, szikrája az autonómiának, akkor valószínűleg ellentart ennek, és nem hagyja, hogy őt meggyőzzék elő, vagy minimum utána jár. Nem elég az neki, hogy honnan jön az intenció, hanem autonóm módon cselekszik. És Balogh Zoltán is azzal, hogy... És itt az ősbűnt egyébként azt kell mondanom, hogy a református testvérek követték el, tehát azzal, hogy püspökké választották, vagy módosították a saját eljárásainkat, egyáltalán az lehetett, és hogy a zsinat lelkészi elnöke lett Balogh Zoltánnak, azzal egyértelműen összekötötték a saját egyházukat egy politikai erővel. Egyébként ez a magyar egyház történetben is példátlan. Tehát, hogy egy volt miniszterből püspököt csinálni, ez még fordítva elképzelhető, de így. Tehát ez teljesen példátlan, és most ennek hiszták meg a levét. Tehát a Fidesz gyakorlatilag azt csinálja, és Orbán Viktor rendszere, hogy minden olyan intézményt, és hogy eljátsza ő, hogy mindenki autonóm, hogy Orbán Viktor most azt mondja, hát nem mondhat valóban mást, hogy ő nem szól bele, hogy mit csinál a református egyház. Egyébként szerintem ez borzasztó kellemetlen most neki, mert nyilvánvalóan pontosan tudja, hogy mit akar, mi az ő érdeke, de ezt nyilvánosan nem tudja megjeleníteni sehogy sem.
De az, hogy nem mond le a Balogh, abban benne lehet az, hogy ez egy kicsit ilyen zsarolás, vagy nem tudom, nem jó szó a zsarolás. Tehát egy olyan...
Hát azt mondtam, hogy az üzenet, hogy...
A fenyegetés, meg túlzás,
hogy, tehát hogy nem csak én akarom elvédni, azt bejátszátok el, hogy én vagyok a hunyó.
És ez megint csak behozza azt, hogy mégiscsak van esetleg valaki előködik. Szerintetek, csak ez eszembe jutott, egy, a most szombaton az évértékelőn Balogh Zoltán fogja színpadra szólítani a miniszterelnök urat?
Nagyon meglepődnék.
De most tényleg, mert hát ő szokta, mert ugye
Nagyon-nagyon meglepődnék.
És akkor ott ül mondjuk Bajer Zsolt a második sorban.
Igen.
Nem, de az is hülyén néz. Hát mert ők rendezik.
Polgári Magyarországért alapítva.
Egyébként figyeljetek, ez a Kossuth Rádió sztori sem az volt szerintem. Persze, könnyű azt gondolni, hogy Orbán oda telefonált és azt mondta, hogy hosszabbítsuk meg Bicskéig, és csak azért is ő legyen. Nem, szerintem ez egy leegyeztetett dolog volt, és már megint ott ült
a szerkesztő.
Izzadott, és gondolom, mit csinálja?
Szerintem is.
Lehet ezt most lemondani?
Szerintem itt le van fagyva a rendszer.
Nem fölhívni, mert azért hív föl te.
Van
írva, csütörtökön reggel Balogh mondja, akkor csináljuk. Nem választották meg, csináljuk.
Még egy dolgot amúgy még hozzátennék, szóval az, hogy a Balogh most az egy dolog, hogy megbukott, mint józan ítélő képességű politikai aktor, megbukott, mint egyházi vezető, de megbukott, mint, és ez mindennél gázabb szerintem hívő emberként, nem vagyok református, én katolikus vagyok, de azért megrendít az, hogyha egy lelkipásztorként is így bukik meg. Azért azt ne felejtsük el, hogy a Novák Katalinról azt egészen biztosan tudjuk, hogy mélyen vallásos református, aki biztos, hogy nagyon komolyan hallgatott Balogh Zoltán a morális kérdésekben is. Tehát ez az ember odavitte ezt a gyalázatos kegyelmi kérvényt, és nyilvánvaló, hogy ebben az esetben a Balogh nem elsősorban, vagy nem tudjuk, a nyilvánvalót azt hagyjuk, de mondjuk, hogy valószínűsítem, hogy nem csak, sőt elsősorban nem a politikai súlyára appellált itt, hanem mint az ő lelki mentora, mint lelki vezetője, egy morális kérdésben, egy nagyon súlyos morális kérdésben azt mondta, hogy Katika, te ezt most megteheted. Vagy akár azt mondta, hogy meg kell tenned, mert az az erkölcsös, hogyha kegyelmet adsz ennek az embernek. És amikor ez megtörténik, akkor azt mondja ebben a beszédében, hogy a döntést nem én hoztam, a felelősséget az elnök vállal. Szóval ez már az a része, ami nem hiba, nem bűn, ez már olyan, ez tényleg a teljes... lelkipásztori bukás és emberi hitványság. Nem tudok szebben fogalmazni.
Figyelj, Gábor, itt van elásva a kutya. Ez hogy van-e Balogh fölött is ebben a sztoriban, és a fölöttet most ebben a kapcsolati
még.
Hálóban.
Nem látjuk még.
Mert ahogy ő viselkedik.
Én nem vagyok benne biztos. De nem látom.
De akkor miért? Tehát ennyire tetű lenne?
Látod, hogy ki van fölötte? Ebben a kegyelmiben? Kire van az?
Hát az Orbán családból valaki.
Én azt gondolom, hogy ezt tényleg nem tudjuk.
Jó, de akkor oké, figyelj.
Nem látjuk még.
Jó, ne látsz,
akkor azt, nem kell, hogy fölötte, nem elég látom. Az, hogy mellette.
Jó,
a szövegből egyértelmű volt, meg amit el lehet tudni, hogy itt nem egy embertől kért javaslatot Novák Katalin. Tehát, hogy itt ezek többszereplős játék.
Abban igazad van, hogy azt mondja a Balogh, hogy többet magammal együtt. De én nem vagyok abban biztos, hogy fölfelé akarja ezt minden áron.
Ezért mondom, hogy ez mellette.
Ezt akartam, hogy egyszerűen nem is elképzelhető, hogy ő azon húzza föl magát, hogy lehet, hogy egy másik ember, akit egyébként nem is biztos, hogy annyira ismert vagy komoly figura, mint a Balogh, de tudja, hogy mégis nyomást gyakorolt a Novákra, ott volt ebben az ügyben, ők ezen együtt dolgoztak,
de az meg húzza. De nem olyan komoly, nem nyomhatott, nem hathatott Novákra.
Tehát ez emberi kérdés
is. Minimum az ő szintjükön kellene valakinek.
De nem ismered, akkor fölött, így mondom. Nem biztos,
hogy ismert. De akkor próbáljátok meg megmagyarázni azt, hogy a Balogh miért viselkedik úgy, ahol.
De biztos, hogy erre maradsz oda is magyarázat?
Nem, hát biztos, lehet, hogy egy utolsó tetű narcisztikus pöcs. Az is lehet.
Nem csak erről van szó, hogy értem, hogy elveszítette a józan ítélő képességét. Bukásnál nagyon gyakori.
Jó, és akkor mivel tudta meggyőzni ezt a testületet, ami ugye most 80-valahány százalékban bizalmazott neki, bár azt gondolom, hogy ez nem volt egy végső döntés, meg állítólag nem is ez a hivatalos, hanem majd a zsinat, vagy nem tudom, hogy fog ez bekövetkezni. De végül is ő neki ezek szerint csak kellett, hogy legyen valamilyen érve. Csak
valami kártyája kell.
Vagy tudott hatni, a Balogh nyilvánvalóan ilyen értelemben azt is mondják róla, hogy egy karizmatikus figura, tehát hogy nagyon meggyőzően tud beszélni, hittel átélve tudja mondani a dolgokat, tehát hogy ezekre az emberekre ő ott hatott, és ezek hoztak egy olyan döntést, végül is, ha úgy veszük önként, amivel megint mondom, a református közösséget, hát igen, nehéz is mondhatni lehetetlen.
Szerintem ezt a NER dimenziójában kell belegondolni, hogy mi történhetett ott az árt ajtók mögött, és én arra tippelek, hogy mindössze annyi, hogy a Balogh előadta azt, hogy ő még mindig ugyanán jól fekszik a hatalomnál, és még az ő bekötöttsége is, ő még mindig olyan erős az ő szerepe, még mindig megvannak ezek a Orbán családféle.
Én fogok az imát mondani a Kossuth Rádióban
mindjárt. És gyerekek, akkor mondok két dolgot. De már én is hadd mondjak valamit.
De műsorvezető.
De igen, de azért néha hagyd mondjak, már egy kicsit hadd tematizáljon.
Na,
hát ugye én mondtam ezt az Orbán család dolgot, hát azért van két adóász a kezemben ez ügyben. Az egyik, amit Magyar Péter mondott, hogy a Völner ügyben kifejezetten Orbán Viktor tiltotta meg Varga Juditnak, hogy fölmentse az államtitkárát.
Hát ez vagy így volt, vagy nem, igen. Nem tudjuk, ugye
nem. Oké, hát ez mindig vagy így volt, vagy nem. Oké. Nem nagyon kedvelem Gyurcsány Ferencet, a DK-t, meg van róla a véleményem. De előálltak egy olyannal, hogy az igazságügyi minisztériumi kapcsolatuk azt mondta, hogy egyenesen Orbán Viktor
utasítja.
Mire?
A DK igazságügyi minisztériumi kapcsolata azt mondta, hogy egyenesen Orbán. Ez egy Facebook bejegyzés.
Eleve egy politikusnak is nehezen hiszek el valamit, de ha van olyan politikai erő, ami a csillagos eget lehazudja az égről, az a Fidesz meg a DK. Ez a kettő, aminél...
Akkor lépjünk.
Nem, bocsánat, tehát az Orbán Viktorról szerintem ebből az összefüggésben egy szempontból érdemes beszélni, mert ugye arra semmifajta jel egyelőre nincsen, hogy ő személyesen ebbe involválódott volna ebbe a történetben. Itt szerintem a lényeg az a rendszere. Tehát, hogy akármi is, a politikai felelőssége, az megkerülhetetlen ebbe. Egész egyszerűen azért, mert olyan emberek hozták meg ezeket a döntéseket, akik az ő kiválasztottjai. Ezt mindenki tudja, hogy Novák Katalin azért lett köztársasági elnök, mert Orbán Viktor ezt akarta, és akinek ezt meg kellett szavaznia, utána ugye különösebb ellenvetés nélkül megszavazta. És amikor ilyen fontos tisztségről van szó, mint egyébként az igazságügyi miniszterség is, az, de hát a köztársasági elnökség az még inkább, mert az mégiscsak az országot reprezentálja, akkor hogyha az a köztársasági elnök ilyen módon bukik meg, az bizony az ő jelölőjének is a felelőssége. Tehát ugye ezt nem mondhatja azt, hogy nekem ehhez semmi közöm, és még egyszer mondom, a rendszer működéséből szükségképpen eredt az, hogy ilyen súlyos és ilyen félre sikerült döntések születtek. Itt ugye az a baleset ebben, hogy ez még ki is derült. Valószínűleg itt még sok más hasonló gyalázatos döntés volt. És most nem kegyelmére
tegyük. A következményeket illeti. Én elfogadom, hogy az ellenzék, tehát most a politikai ellenzéknek, ugye most emlékszünk szegény Tordján József, ugye mindig elmondta, hogy kimondjon le mindig, és ezt mindig ezzel fejezte be a beszédeit, hogy éppen az aktuális miniszterelnök mondjon le, akkor is, hogyha mit tudom én, Szabolcsban rossz volt egy út. Tehát nyilván az ellenzék most ezt Orbán felé viszi, és azt mondja, hogy az ő nem olyan felelősség, amiről te beszélsz, nem olyan közvetlen, ugye ott már megjelentek ilyen grafikák, hogy ugye át van húzva Novák, át van húzva Varga, és a következő Orbán lesz. Ez nem így megy. Politikusok nem így buknak, ilyen erős politikusok különösen nem így buknak, mert ez egy teljesen közvetlen bizonyíték kéne, ami tökéletesen ellehetetleníti azt, hogy másnap úgy kelljen föl, hogy ő a miniszterelnök. Nem tudom, létezik-e ilyen ügy, de ez nem az még, mert nincs egy olyan, és nem is hiszem, hogy ki fog derülni valami teljesen közvetlen, egyértelműen bizonyítható dolog. Itt arról van szó, hogy, és én sokkal inkább erről beszélnék egyébként az ellenzéki nyilvánosságban, amit te mondasz, hogy itt a miniszterelnök ítélőképessége, politikai ítélőképessége az, amin érdemes elgondolkodni, hogy bizony olyan figurákat helyezett kulcspozícióba, akik döntő pillanatban, adott esetben én még mindig valószínűbbnek tartom, hogy vele közvetlenül nem egyeztetve, de irgalmatlanul elcsesztek valamit, és kiderült, hogy nem alkalmasak, mármint a mindennapi ügyvitel szempontjából sem alkalmasak, hiszen egy kegyelmi kérvény nem egy országos ügy kéne lenni, a mindennapi ügyvitel része. És láb egy ekkora banánhéjá válik. Tehát itt azért azon érdemes elgondolkodni, akár azoknak is, akik a Fideszt a mai napig támogatják, hogy itt a miniszterelnök politikai tévedhetetlenség, és itt most nem a morálisról beszélek, végtelen vitákat lehet folytatni kormánypárti emberek, hogy most a morálisan Orbán mit képvisel, vagy mit nem képvisel. Ez egy bonyolult kérdés. De itt az a fajta politikai tévedhetetlenség, amit sokan még egyébként kormánykritikusok is elismertek, hogy ez egy, aztán tényleg ő jó helyre tudja tenni a jó embereket, mondjuk ezt mondom, nem morálisan, hanem az alkalmasokat, a jó ügyintézőket. Na itt most két kulcsfigurája bizonyult, tulajdonképpen egyszerűen most, hát nem mondom, hogy balféknek, mert annál sokkal sötétebb és gonoszabb ügy ez, hogy egy ilyen gazembernek adtak kegyelmet, de valójában ez politikai értelemben egy balfékség, hogy ekkorát hibáztak, és ez ami viszont a NER-ben eddig még nem nagyon volt, hogy valaki így hibázzon. Ez egy nagyon érdekes
politikai helyzet. És ezért nem tud szerintem megszólalni Orbán Viktor, mert nem tud erről olyat mondani, hogy még ő is érzi azt, hogy azt nem mondhatja úgy, hogy nekem el semmi közöm.
Gondoljatok bele, volt olyan, amikor Orbán egyébként elmozdított valakit úgy, hogy azt mondta, hogy elégedetlen voltam a munkájával. Ilyen nem volt. Nem, miniszteri szinten. Ő mindig jól választott, csak megköszönt egy idő után, és megtalált egy még jobbat.
Vagy nem is magyarázta.
Még jobbat, nem kellett magyarázni. Van egy másik.
Én szeretnék
felhozni. Ki lett pipálva a feladatot.
Vagy nem foglalkozik.
Vagy azt mondta, hogy elvégezte. Igen, ilyen is volt.
Mert nem foglalkozik, hogy ügyekkel ilyet is mondott.
Hogy azért az elég gáz, nem, hogy azért a kormány érintettségét ebben az ügyben nem olyan nehéz megtalálni, tekintve, hogy egy miniszter, hát egy legfontosabb miniszter belebukott a sztoriba. Tehát, hogy azért tudom, hogy ez ilyen a választások szempontjából, meg a NER összeomlása szempontjából nem annyira fontos dolog, de azért ez eléggé elcseszett egy ország, ahol a kormány egyik tagjának ilyen csúfos bukás, akkor a miniszterelnök nem mond semmit, nem? Tehát mégiscsak úgy valamit.
Hát már nem kormánytag, ezt elmondhatjuk.
Az elcseszett ország, Pista, ezt amit mondtál, elmesélek nektek nagyon röviden egy általam látott, pont a konkurenciánál látott beszélgetést azzal a dr. Gál nevű ügyvéddel, aki az áldozatok egy csoportját, azt hiszem 68 gyereket védett. Csak ennek az ügynek a kapcsán a következők derültek ki. 2011-ben gyakorlatilag ez az ügy már ügy volt. És amikor az egyik áldozat bement panaszkodni, és kineveztek egy úgynevezett gyámot, mert ugye nincsenek szüleik, nincsenek olyanok, akik tudnák ezeket a szerencsétlen gyerekeket képviselni, kit neveztek ki? K. Andrét.
Na látod, hogy áldott jó ember
ezt volt. El tudjátok, de értik ennek az egésznek, tehát az igazgató ellen gyámként, meg védőpajsként kit tesznek oda? A saját helyettesét. Utána jött, és ez az ügy bizonyítékok hiányában el is sikkadt, pedig már ugyanez az ügy volt. Később, ezután a szerencsétlen öngyilkosság után még a következők derültek ki, hogy két bíróság, vagy több bíróság vitte az ügyet, az egyikben volt az igazgató, meg ez a helyette, illetve a helyettese, K. Endre, egy másik bíróság, egy másik tanárember, aki ugyanezt csinálta, az ügyvéd elmondása szerint ugyanezt csinálta, sőt, ő még azt hiszem, ha jól emlékszem, még fizikai erőszakot is alkalmazott, egy másik bíróságon az az ember, az a tanárember, az a nevelő felmentettet kapott. Hát milyen országban élünk? Felfüggesztettet kapott. Hát milyen országban élünk? És mondta ez az ügyvéd is, hogy úgy megkérdezni ettől a bírótól.
Hát de utána kapta a kitüntetéseket a csóka, igazgató úr.
És ez csak egy ilyen ügy, ami véletlenül mondják, kiderült. Véletlenül kiderült. Képzeljék el, a szárnyaló mondás szerint, hogy mi folyik itt Gyöngyösen. Hát mi folyik ebben az országban? És ebben az egy ügyben elképesztő dolgok derülnek ki morálisan, még jogi szempontból is.
És amióta ez az ügy kiderült, már ez jóval a kegyelmi kérvény előtt ebből országos botrány volt. Ti hallottátok akár a kormányzattól, akár az ellenzéki oldalról, de őszintén megmondom, hogy a nyilvánosság a sajtó nagy részében is inkább csak elvétve arról beszélni, hogy milyen gyermekvédelmi rendszer van ebben az országban, milyen gyermekvédelmi mechanizmusok vannak a bíróságokon, hogy fogadhatja egy hatóság például ezt az őrületet, hogy a saját helyettese a gyám, aki képviseli egy életre halálra szóló ügyben, mert börtönbe kerülsz és vége a pályafutásodnak, ha egy ilyennel megbuksz, ha ilyen pedofil állat vagy. Tehát egy ilyen ügyben maga a rendszer működése teszi lehetővé, és a rendszer alatt
várjá,
most nem a NERT érte, hanem fontos, hanem az egész...
Várjá, már, hogy fogalmaztál, hogy egy életre börtönbe kerülsz?
Ja, nem azt mondtam, hogy életre véged van, mint
az a szakmában. Ja, mennyit kapott a csávó?
Ja, hát nem került egy életre börtönbe, hát nem.
8 évet, igen.
De az a lényeg, hogy itt tehát ez akkor sem, tehát ez nem attól fog megváltozni, hogy lemond Novák Katalin, még akkor sem, ha Orbán Viktor mond le. Itt van valószínűleg egy hosszú évtizedek óta elcseszett rendszer, amelyik valószínűleg számos tekintetben embertelen vagy ember alatti szinten működik, és én nem nagyon látom, hogy erről bárki érdemben kérdéseket tenne föl. Én elfogadom, hogy a politika felületes műfaj. Oké. Követeljék, helyes volt Novák Katalin lemondásának követelése, Balog is le kéne, hogy mondjon. Én még elfogadom azt is, aki az egész rendszer felelősségét veti fel. Én is beszéltem erről, azt is elfogadom, hogy politikai szólamnak az is jó, hogy ettől ezért, éppen ezért mondjon le az Orbán. Persze, a politika ilyen. De hogy semmilyen lépés nincs, még azt sem hallottad, hogy...
Azóta nem sok idő telt el.
Hogy vagy követel, de hát ezért gondolod, de a balhé óta igen, az, hogy kiderült, hogy ebben a gyermekotthonban mi történt, és hogy ez nyilvánosságra is került, azért az már évek, több éves sztori. Erről már régen olvashattunk, hogy mi zajlott itt. Nem hallottam azt, hogy a kormányzat akár csak egy átfogó vizsgálatot elrendelt volna. Uh-huh. Egy felülvizsgálatot. Nem hallottam egyetlen egy ellenzéki képviselőt se, aki az XY-on mondjon le, meg majd mi jövünk és rendet teszünk, bullshit szöveg mellett, nem helyett, csak mellett elmondta volna, hogy akár úgy egy ilyen felülvizsgálatot követel, vagy mit tudom én, vagy maga megy utána az ilyen ügyeknek, és próbál meg valamilyen módon megoldást kínálni erre. Ez megint a magyar politikának, ugye ez a diszfunkcionális jellege, hogy a politikának nálunk csak az érem egyik oldala van, meg a cirkusz, ami nagyon fontos, persze, tehát ezt nem akarom lebecsülni, mert ez a bizonyos idézőjeles cirkusz az, ami megmutatja nekünk, hogy kit válasszunk ki, a szimpatikus ki, a nem szimpatikus, kivel tudunk azonosulni, ez oké, de hát azért a politikának az ország vezetését kéne valamilyen forrán megtestesíteni, probléma megoldásokat kéne látni kormányzati, meg ellenzéki oldalról is. És ebben a ólumsúlyú ügyben sem ébredt föl senkinek a lelkiismerete, érted? Mert ez nem az, hogy késik a vonat, vagy hogy szarok az utak.
Mondok például, elmondta ez a doktor Gál, hogy tehát azután, hogy valamelyik srác vette a bátorságot, képzeljék el, neki nincs senkie. Tehát ő nem tud támaszkodni senkire, nincs pénze. Vette a bátorságot, hogy az ő világában a legnagyobb embert bepanaszolja a rendőrségen. Képzeljétek el, micsoda bátorság és micsoda elkeseredettség kell ehhez. Majd utána a rendszer olyan, hogy nemhogy kinevezik a helyettesét a saját gyámjának, hanem még ugyanoda kell visszamennie, és 6-8 hónapig nem történik semmi, mert ugye addig, amíg a jogász kerék forog, ez a srác ugyanoda, el tudják képzelni, hogy utána neki ott milyen dolga lesz?
Igen.
Egyébként
és ezekről
kellene beszélni. Igen, nagyon fontos.
Mert amíg itt ülünk, lehet, hogy még öt ilyen
eset történik. Nem lehet bizonyosan.
Ha nem is ennyire súlyos, de valami igen. Tehát, hogy igen.
Ide már egy csintalan is kevés. Hogy pont azt akartam mondani, hogy tök fontos, amiket mondasz. Hogy ezekről mennyire nincs szó, és nem is volt eddig nagyon szó. Hát egy kollega foglalkozik ezekkel az ügyekkel, meg magával a területtel, de igen, valóban a médiában is egy elhanyagolt terület, de ezt tényleg tökre el lehetne várni a ellenzéki képviselőktől, hogy a munka részét is megcsinálják, és ne csak a cirkusz részét, ahogy fogalmaztam. Mert az baromi könnyű kiabálni ezt, hogy mindenki mondjon le, és azt látjuk, hogy ez megy is. Csak hát igen, utána kéne nézni, hogy akkor milyen problémák vannak a gyermekvédelmi rendszer működése. A törvényekkel nincs probléma általában, ahogy megkelik
tartalma. Ki és hogyan működtetik.
De ahogy működik. És itt rengeteg minden van. Tehát, hogy a maga ez az intézményrendszer, maga a körülmények, ahogy ezek a fiatalok ugye, hát úgy, ahogy felnőnek. Tehát nincs elég nevelőszülő. Ha van nevelőszülő, akkor több gyerek tartozik. Nagyon rossz helyeken vannak ezek a kihelyezett ilyen külső lakásnak hívják, hogy ne az intézményben kelljen lenni, de azok valami külterületen vannak, nem lehet onnan be. Tehát, hogy az egész ezersebtől vérzik, tele van erőszakkal egyébként.
Igen. Önmaguk között.
Önmaguk között is. Nincs elég ember. Ezek, akik ott dolgoznak, szaréhugyé, ugye a szociális szféra az mindig is egy jó megfizetett.
És innentől lesz az majd, hogy aki oda megy dolgozni, még gyanús is lesz basszus, és, hogy mi hát, a fenérvára lenni ilyen kevés
pénzért. Igen, és nincs, nem kapnak megfelelő képzést, fogalmuk nincs, hogy milyen helyzetben, hogy kell reagálni. Ők is meg vannak félelmi. Tehát, hogy az egész tényleg egy ilyen rossz árvaház sztori.
És tudjátok, mindeközben ez azért nem az oktatás vagy az egészség, ugye hatalmas a rendszerek. Itt ezer milliárdot kellenének, és évtizedek kellenének még az pozitív irányba elmozdul. Ez egy kicsi rendszer, mert általában egy társadalomban nincs háború vagy járvány, amit akkor nincs sok árva, hát annyi vagy töredék mindig, egy kevés olyan gyerek van, akiről kéne gondoskodnunk, és erről néhány ezer gyerekről sem tud ez a társadalom emberhez méltó módon gondoskodni, holott ez sokkal kisebb pénzbefektetéssel és energiabefektetéssel megoldható lenne. Ez az igazi szégyen.
Meg az, hogy még csak nem is nagy többségében árvákról van szó.
Tehát az árván úgy értem, hogy ott, akinek
igen.
De állami árván marad, mert a szülei nem tudják fölnevelni, vagy nem akarják.
Na igen, csak az árvát ugye azt jó. Azért
a... Szadis ár, a szegény.
Na igen. De mondja. De meg van még, csak én még váltanék témát, úgyhogy igen.
Hát de neved már el tőlem a szót, te rosszabb vagy, mint én.
De mi hát hogy... az előbb szegény.
De szegény. Ő is arra került, de Balog elnyomott minket egész műsor.
Nem csak, amit elkezdett.
Ezek a balogok.
Csak annyit, hogy még ami a rendszerben van, hogy itt nagyon sok gyerek azért kerül be ezekbe a szörnyű intézményekbe, mert szegények a szülei. Tehát azért emelik ki a családból, nagyon sok esetben, mert hogy azt mondja a hatóság, hogy ez a család nem tudja felnevelni, és akkor becsapjuk egy ilyen intézménybe.
Ja, ez sem megoldás.
És ez sem megoldás. Hát sőt, azt látjuk, hogy lehet, hogy még rosszabb helyzetben.
Ugye az a, még egy plusz probléma az, hogy ugye miután a jelzőrendszer sem működik jól, bizonyos esetben, amikor már vészhelyzet van, akkor sem biztos, hogy bekerülnek a gyerekek olyan helyzetben, nem ott maradnak egy olyan családi környezetbe, ami talán annál is rosszabb, mint hogyha egy ilyen helyre kerülnek. Azért tudunk ilyen példákat
meg ilyet is képzelni,
ilyet is. Csak azt mondom, amit te elkezdtél mondani, az végül is ennek a dolognak a politikai kezelése, és az a helyzet, hogy igen, tehát itt egy pár szót azért kell az ellenzékről tényleg mondani, tehát hogy a bármilyen álságos és ha úgy tetszik, felháborító és cinikus az a egyetlen egy orbáni megnyilatkozás eddig, ugye az a egy héttel ezelőtt, amikor bemondta ezt a
alaptörvénymódosítást. A miszlik.
Igen, miszlik. De hát igazából a tartalom, ez mégiscsak egy politikai válasz. És ugye ezzel szemben megint csak nem látom az ellenzéknek a válaszát, hiszen most azért nagyjából tudjuk, hogy mi fog történni. Ugye ben van a parlament előtt ez az alaptörvénymódosítás. A kormánypártok elkezdik verni a mellüket, hogy aki ezt nem támogatja, az gyermekellenes pedofil simogató valami. Az ellenzék most nyilvánvalóan ilyenkor gondolkodik, hogy mit csináljon, hogy akkor ha megszavazom, az se jó, ha nem szavazom, az se jó. Ahelyett, hogy lenne mondjuk egy olyan, azt mondják, hogy oké, szavazzuk meg, ártani nem árt egyébként.
Mert adnak be módosítókat majd.
Igen, de ez nem az alaptörvény szintje, hanem akkor most én örülnek neki, hogyha előállna az valamelyik ellenzéki párt, vagy ne adj Isten mondjuk az ellenzéki pártok egy csoportja, egy olyan koncepcióval, törvénymódosító csomaggal, ami olyasmiről szólna, amiről az előbb beszéltetek. Mert amiről beszéltetek, az azt is megmutatta egyébként, csak úgy kis szögletes zárójelben, hogy az, amit sokan a kormány, egyébként nem csak kormánypártiak, a kormány sikerterületének tartanak, ez a családpolitika, gyermekvédelem, meg nem tudom micsoda, tehát hogy ez a bicske, mennyire hazugság ez is. Tehát hogy ez nem igaz, és egyáltalán nem beszélhetünk itt sikerült. Borzasztó állapotok vannak, csak arról nem beszélünk, hanem a kirakatban van ilyen bohózkodás, és az a lehetett, hogy ebben Novák Katalinnak személyesen, mint volt miniszternek is, óriási felelőssége van, mert egy ilyen cukiságot csinált ebből az egészből, és nem beszéltünk sose a lényegről.
És csak megsúgom az ellenzéki pártoknak, hogy ha a politika logikáját követem, és nem várok el tőlük morális magasságokat, mert már leszoktam az ő esetükben is, hogy igen, ebből lehet politikai hasznot is csinálni, mert ahogyan a Fidesz tud mutogatni arra, hogy aki nem szavaz meg különféle gyermekvédelminek nevezett ilyen identitás politikai jogszabályokat, akkor az biztos a másik oldalt akarja, és akkor azt akarja, hogy odább menjenek be a drag queen-ek. Akkor mi van, hogyha ők azt mondanák például, és ez nem kell végtelenül demagógnak lenni, csak egy picit üljenek le, számolják át, pár nap alatt meg lehet csinálni, hogy mennyivel több csak a pénz iszonyú sok fontos dolog lenne még, de csak a pénz mondjuk, amit erre kéne rászállni, nyújtsanak be egy költségvetési módosítót, és onnantól kezdve szajkozzák folyamatosan azt, hogy a Fidesz elengedte a gyermekvédelem ügyét, mert mit tudom én, más fontosabb.
Hát a propaganda pénzeket rakják át ide.
Például egy ilyet, de tényleg már leszoktam arra, hogy én ingyen tanácsokat osztogatok itt, érted, aztán úgyse egyrészt senki nem fogadja meg, másrészt meg elég szomorú az, hogy akkor meg egy csomó ember van, aki egyébként az ellenzéki pártok környékén is abból él, nem csak abból, hogy politikus, hanem abból, hogy állítólag kampányszakértő, meg tanácsadó, aztán.
Van még 12 percünk, azért beszéljünk azokról, akik kibeszéltek a rendszerből, vagy még úgy is mondanám, hogy némiképpen fasz a gyerekekként működtek. Először azt gondoltuk, illetve én talán még most is azt gondolom Magyar Péterről, ugye Varga Judit volt férjéről, aki én azt hittem az első napokban, minden nap előáll valami nagyon komoly dologgal. Hát a nagyon komoly dolog szerintem még nem jött elő.
Ma megosztott egy Edda idézetet.
És most már
egyre inkább azt gondolom, hogy nem is nagyon fog most már. És mivel nem fog nagyon, ezért egyre könnyebben sütik majd rá azt, hogy ő nem teljesen százas, stb., amit ilyenkor ugye, meg már elkezdte a Fidesz média őt gyalázni és lebontani, de mondjuk Mellár Tamás a következőt mondta, semmi keresnivalóm nincs a pedofil védelmezők vezetése alatt álló Magyar Református Egyház közösségében. Azt gondolom, ez egy Mellár Tamás szintű embertől ez egy nagyon komoly kiállás. És hát voltak mások is, ugye a református egyházon belül egy csomó vezető lemond a fizetésének egy hányadáról.
Lelkészek,
akiknek azért minden, nem veti föl őket a pénz, de lemond a fizetés, addig, amíg a püspök Balogh Zoltán.
Meg hát a másik püspök is azt így mondta, van, hogy őről lemondásra szólította föl.
Hát ő a második ember.
A második ember, azért se felejtsük el. De itt a Magyar Péter jelenségről, tehát aki látta azt a beszélgetést a Partizánon, és az már elég sok ember.
1 millió
ellen.
1,6.
Hát szerintem már lassan 2.
Tegnap volt 1,6.
Akik azt végignézték, azért azt látták, hogy azért nem egy bolond ember. Tehát nagyon, nagyon összeszedetten nyilatkozott, nagyon világos volt, hogy mit akar, hogy hova céloz. Tehát hogy kerek volt az, amit mondott. Én azt gondolom, hogy egy kis türelmet még adhatom neki, hiszen ő maga mondott egy határidőt, tehát ez kicsit olyan, mint a Pesti Lászlónak is volt, persze tudjuk, hogy másokról ne is beszéljünk.
Gyurcsánynak is volt egy előállása, ugye?
Hát, köszönjük szépen.
Ja. Igen. Nem nyílt ki a zöld notesse, nem dobtuk le az atombombát, ugye pedig hogy vártak.
Szóval ugye szombaton lesz a miniszterelnöknek az évértékelő, és azt mondta, hogy arra meglepetéssel készült. Tehát ez egy elég szoros határidő most már, tehát gondolom ez egy szombat délig úgy illik megtenni. Nyilván, hogyha addig mondjuk tényleg Edda idézet jön meg, nem tudom micsoda, akkor lehet gyanakodni, hogy hát akkor ez ebbe a történetben ennyi volt.
De szabadj, gondolj, mert mivel tudna ő előállni?
Nem tudom.
Tehát vannak ezek a klasszikus fideszes sztoriai, hogy ezzel a fideszes vezetővel ez történt, azzal az történt, mint amiket itt elmondott, ez az Orbán elővette a köteg 500 eurósnak. Tehát, hogy ilyeneket tud az ember így előhozni a múltjából, meg ő mit tud még? Néhány ilyen túlárazott szerződést, amit ő írt alá, nem? Tehát, hogy...
Hát és az asszony íróasztaláról esetleg előre gondolkodva lefotózott
dokumentumot? Nem, ő úgy tudna borítani ezekkel a gazdasági ügyekkel, sehogy. Mert ezek az ügyek nem rázzák, hát hogy Eliosz ügy nem rázta meg ami kiderült, soha nem rázza meg a Fidesz szavazóbázisát. A többiek meg azt mondják, hogy igen, tudjuk, ott mi történhet? Ő, amire rálátott gazdasági vezetőként, vagy cégvezetőként, az a klasszikus túlárazott szerződések, a kommunikációban, a reklámszerződésekben, ilyen-olyan-olyan szerződések.
Ez ügyben a vonáig fejlentést is tettek.
Igen, jól tették. 6-8-szoros áron, így-úgy-amúgy, ilyen körszerződések, 1000 darab cég bevonva, mire a megrendelőtől eljut a valódi, aki teljesíti a szerződést, addig be van iktatva 8-10 ilyen neres cég. Ilyenekkel tudja ő előállni, mert ezekre rálátott, meg alá is írta egyébként, gondolom, több alkalommal ezeket a szerződéseket. Akkor mi? Akkor mit várhatunk tőle?
Igen, ebben a sztoriban ugye a legnagyobb probléma az, hogy az lát bele, az jut el odáig, hogy belelásson.
Aki benne is van.
Aki már benne is van. Amennyiben ez nem csak morális jellegű dolgot jelent, mert abból ki lehet szállni, úgyhogy azt mondod, hogy megbántam, és kész, már nem csinálnék már ilyet. Tehát ő gazdasági vonalon mozgott. Tehát aki gazdasági vonalon mozgott, és valóban tud olyasmit, ami törvénybe is ütközik, akkor ő azért jutott e tudás birtokába, mert részese volt a törvénytelenségnek.
Pontosan.
Ez egy nagyon nehéz kérdés. Valaki vállalja-e azt, hogy ő valami vádalkút költ, vagy mit a Polt Péter vezette ügyészséggel?
Igen.
Hatásszünet. Tehát nagyon, jogilag is nagyon rossz helyzetbe navigálhatja magát, ha előjön ilyesmiben, ezért nem gondolom, hogy lesz ilyen. Engem jobban érdekel az ő mondani valójánál az, tehát a mondani valójánál jobban érdekel engem az, hogy ki az, aki mondjuk egy ilyen interjú után megveregeti a vállát, vagy ki az, aki előtte fölkészíti, vagy biztatja. Mert én nem vagyok teljesen biztos benne, hogy az ember magától találta ki azt, hogy ő most bemegy ide a stúdióba és mindent borít. Nem vagyok én abban biztos, hogy nem a rendszeren belül van-e valaki, aki üzenni szeretne, mert nézzétek meg, hogy a célpont az nagyon Rogán lett, nagyon ki lett PC-zve, miközben Rogánt ugyan... Mit mond Rogánról? Ő Richelieu bíboros.
Igen.
Na most Richelieu bíboros, azért ezt szeretném elmondani, hogy ő nem a francia királyság propaganda minisztere volt, hanem ő volt az első miniszter, és gyakorlatilag ő irányította az országot addig, ameddig a király ezt hagyta neki, ezt ponton túl, ugye, aztán már kevésbé. Na de az a lényeg, hogy nem Rogán Antal irányítja ezt az országot. Mégis ő azt mondja, hogy ő a Richelieu, a háttérben meghúzódó szürke eminenciás, és ezzel tulajdonképpen még, ha időnként cinkeli is Orbánt egy-egy ilyen 500 euró sztorival, de valójában ugye arról van szó, hogy és ezt el is mondta az interjúban is, tehát itt nem lehet őszintétlenséggel vádolni, hogy ő szerint a dolgok amúgy jó irányba mennek ebben az országban, nem is különösebben bírálta a legfelső vezetést, de egy minisztert nézett ki magának, egy olyan minisztert, akit szerintem egy nehányan már a rendszeren belül kinéztek maguknak, hogy nem olyan jó, hogy ő olyan sok hatáskört maga alá bevon, meg olyan sok bizniszt is. Szerintem elképzelhető, hogy itt a rendszeren belül akar üzenni és a Tibort, valaki rajta.
És a Tibort, az közvetlenül a miniszterelnökhöz tartozik. Tiborcnak is csúnyán neki rongyolt.
Ez igaz, bár Tiborc is ugye, hát igen. Igen, végül is igen.
Ott nehéz azt mondani, hogy jaj, a miniszterelnök erről nem.
Nehéz azt mondani, hogy nem tudod, bár látjátok,
bár szerintem elhiszik sokan,
vagy nem tehet róla.
Persze, igen. De ugye ott sem veti föl érdemben a miniszterelnök felelősségét, hanem neki megy Tiborz. Tehát itt azt érzem, hogy alapvetően ennek az egésznek a lényege az egy bizonyos üzleti kör, vagy akár egy ilyen nervállalkozó típusnak az ellenük való jogos indulatoknak a becsatornázása, de mint ezek az indulatok ugye ellenének csatornázva a legfelső vezetéstől, a rossz bolyárok felé, tudod, a jó cár meg valahogy eddig még érintetlen maradt, de majd lássuk még, hogy mi történik, egyelőre nyilván csak feltételezni tudunk, nincs vége még a sztorinak, tehát nem tudjuk, hogy mi van még az emberünk tarsolyában, de az biztos, hogy én egyelőre ezt azért nem látom egy igazán komoly súlyú ügynek, mert a puszta kibeszélésen túl, ami hatalmas közérdeklődésre tartott számot, mert ez önmagában ritka, hogy kiáll egy ember, aki a NER szerves része volt, és csúnyákat mond a NER bizonyos részeiről. Ez érdekes, meg izgalmas. Persze én is megnéztem ezt a beszélgetést, meg nagyon sokat. De amikor én befejeztem ezt a beszélgetést, én nem éreztem azt, hogy itt most az ember valami kézigántot gurított be itt a házba, aztán majd itt fölrobban, hanem inkább csak bekiabált a házba. Hogy tudok én, ha én egyszer kinyitom a számat, ha én egyszer elkezdek beszélni, volt Salomon Bélának ez a nagyon régi jelenete. Hát lehet, hogy ez is egy kicsit ilyen aztán, hogy mit beszél, vagy mit nem, mit akar, mit. És még egyszer mondom, én fönntartom a lehetőséget, hogy mit kérnek tőle azok, akik adott esetben bátorítják a rendszeren belül is.
Amúgy akik ismerik, azt mondják hasonló, mint te, hogy ahogy ő ott szerepelt, beszélt, megnyilvánult, fogalmazott, az kvázi nem ő. Tehát, hogy ez egy tudatos szereplés volt. Tehát ő nem ilyen a figura, amit ott előadott a Partizán interjúban is. És hát beszélgettünk erről itt egymás között is, hogy mi is ezt gondoljuk, hogy a Magyarnak szerkesztőségében, hogy itt van, hát a cikk is, hogy itt van valami valóban egy ilyen fideszes belső konfliktus, ami tulajdonképpen most egy lehetőséget kapott azzal, hogy a Novákék belebuktak a sztoriba, hogy ez a dolog most így felfakadhatott. Tehát, hogy most akkor igen, és a Rogánt baromi sokan utálják a Fideszben.
Ne felejtsetek
el. Tehát a Rogánnak, tehát a Fideszben egy bizonyos szint fölött majd mindenkinek van már egy ilyen rogános története, ami egy negatív sztori. Ebbe szólt bele, abba lehallgatta, nem hagyta, kinyírta, utána nyúlt, tehát mindenkinek. Tehát ezer ilyen sztorit lehet hallani.
Hát
félnek tőle, mert azt látják, hogy a Orbán maximálisan kiáll mellette, gyakorlatilag korlátlan, bizonyos fokig korlátlan hatalma van a Fideszen belül Rogának, és hát él is vele. Amit a Magyar Péter elmondott, az tegnap volt, amikor arról írt, hogy szólt be nekik Rogán, amikor kiálltak jó ügy mellett, hogy ilyet ne csináljanak legközelebb, mert ha ilyen jó ügy mellett állnak ki, azzal azt igazolják, hogy akkor ott a kormányzat...
A kórháznak
nem, hogy a kórházadományt
a járvány idején, és hogy hát miért kell, hát van
ez már a kommunista propaganda, nem? Tehát, hogy nem adhatsz adományt, mert azzal azt igazolod, hogy ott valami nem jól működik, pedig az egy állami szféra. Tehát ez
nincs sorozatgyilkos, mert ha lenne sorozatgyilkos, akkor a szocialista erkölcs.
Igen. Az
X-polgár, tehát klasszikus. Van, hangzik el, így van.
Úgyhogy tényleg lehetséges, hogy most valamely Fidesz körök úgy érzik, hogy le lehet számolni a Rogánnal.
Amúgy a legutóbbi sztorira emlékeztetek, ami megrengett. Bukárukta a Fideszt, ugye a legutóbbi önkormányzati választások előtt a Borkai ügy. Arról is rebesgették, hogy a győri Fideszen belüli leszámolás volt, amiről talán még a kirobbantó is gondolták, hogy ekkora országos hullámokat fog verni. Erről, ha igaz a feltételezés, vagy az a verzió igaz, amiről is most pedzegetünk, hogy belülről jön a dolog, hogy ez egy ilyen belső meló, akkor az viszont, aki ezt kitalálta és ezt a srácot előre tolta, az pontosan tudja, hogy ennek országos jelentősége lesz. És akkor azt jelenti, hogy van olyan ember adott esetben, lehet a rendszeren belül olyan ember, akinek az egész rendszer bizonyos fokú sérülése sem túl nagy ára azért, hogy valakit nevezik be a Vasznek Rogánt és a körét, letolja a térképről, vagy lejjebb tolja.
De nem Lázárra gondolunk.
Ahogy Potyondi Edina
mondaná, senkire se gondolunk.
Majd meglátjuk, mit szól ehhez a főni. És hát ugye...
Hát ő hagyni szokta ezeket a konfliktusokat egy darabig.
Igen, aztán
majd valami. Csak ezzel kapcsolatban azért annyit mondanék, hogy ha most cinikus volnék, akkor azt mondhatnám, hogy a kívülállók számára egy érdekes magatartásforma, hogy mondjuk egy kávéval szemléljük ezt a dolgot, mert azért ebben a belső küzdelemben azért minden pofon jó helyre fog menni, ja, ezt azért tudjuk. Ja. Egyfelől. Azért volt ez nagyon fontos ez a megszólalás, mert azért a tényleg kiderült, hogy itt miközben azt gondoljuk, hogy a Fidesz egy ilyen monolit hatalmi tömb, és hogy Orbán Viktor mindent ural, azt most nem tudjuk egyébként, hogy az ő kivárása hogy kicsúszott a kezéből az irányítás, vagy egész egyszerűen van olyan helyzet, amikor a legjobb taktika a kivárás, hogy a folyamatok valahogy kiforják magukat, és majd megfelelő pillanatban én belépek. Én inkább erre az utóbbira gyanakszom, de majd ezek itt szombaton lehet, hogy többet tudunk erről. Viszont az nagyon fontos tudás valóban, hogy itt olyan belső hatalmi harcok feszítik szét a Fideszt, ahol tényleg azt gondolom, hogy itt egy kanálvízben is megfolytanák egymást ezek az emberek, és a Rogán Antal azért azt szögezzük le, ami köztudott, csak fontos, hogy ő olyan pozícióban van most, olyan szuper hatalmi jogosítványokkal rendelkezik, hogy gyakorlatilag ő potenciális fenyegetés minden egyes Fidesz káder számára. Tehát azért egy kézben a propaganda és a titkosszolgálat, ez, hát nem is tudom, tehát, hogy ez a...
Nagy úr.
Most azt mondtam, most túlozni fogok ez a történelmi párhuzam, ezt ne értse félre senki, de én nekem ez a Beria típusú ember jutott eszembe, de még egyszer mondom, hogy félre elnézést kérek előre, és nem őt kell hasonlítani, a két rendszer semmiképpen sem hasonlítanám össze, csak vannak ugye nyilván ilyen arhetípusok.
Azt hiszem, Beriától kérsz elnézést.
Nem, tőle nem fogok elnézést kérni, mert még pedofil is volt ráadásul, és tényleg.
Hát akkor...
De a párhuzamnál maradva, rögtön leszögezve persze, hogy én aztán különösen mindig szoktam itt csapkodni az asztalt, hogy ne hasonlítsuk diktatúrákhoz a jelenlegi rendszert, mert ez másért rossz. Így van. De bennem elvetélt történész azért nem állja meg, hogy ne menjek tovább a Beria párhuzam, mert azért arra emlékszünk, hogy Beriát az elsők között kélyes örömmel tépték darabokra a sajátjai, amikor erre volt lehetőségük. Holott nagyon sokszor tapsoltak az emelvényen vele együtt. Ő is olyan ember volt, aki ugyanúgy bizony a saját elvtársaira is elkezdett veszélyt jelenteni, és amikor ezt érzékelték, megtalálták a módját arra, hogy félreállítsák.
Egyébként csak annyit, hogy tudom, hogy nem szeretem, én sem ezt a diktatúrázást, de mondjuk a Fidesz, ahogy működik, tehát a párton belül az diktatúra. De jó, tudom, egy pártnak nagy részt azért ilyen szervezettséggel, meg így, meg úgy, meg amúgy kell működnie, de a Fideszen belül az kőkemény világ.
Szerettem volna még veletek megbeszélni azt, hogy ahogy az internetes törvény elleni tiltakozás is olyan méretűvé dagadt, amit nem gondoltunk előre, mi sem, meg a kormány sem. Most Potyondi Edináék indítottak egy...
Sokan lesznek.
Sokan lesznek.
Curtis nem lesz ott. Tehát ennyiben biztos nem lesz.
Igen, tehát ő most úgy érezte, hogy nem is mondott semmit, vagy nem is írt alá semmit. De minden esetre örülök neki, én ezt itt szeretném elmondani, még mert szerintem a Potyondi nem elég, hogy baromi tehetséges, hanem ez most egy klassz dolog, hogy egy ilyet anyakába vesz. Bár lehet, hogy sok veszteni valója már nincsen. Drukkoljunk neki, aztán majd meglátjuk, hogy ez társadalmilag kinövje magát valahová.
Ha távol tartják a színpadtól azokat, akik eddig tönkrevágtak egy csomót, akkor akár működhet is. Vagy esetleg nem túráztatják meg a tömeget mondjuk a köztévéig, ami rohadt messze a nősök
terén.
Okosan, igen.
Uraim, köszönöm, hogy megtiszteltek. Viszontlátásom.